Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kalendárium. A műsorvezető Nánási Anikó.
Széves lett a Debreceni Modern és Kortárs Művészeti Központ. Vendégünk Vizikata, a Modem ügyvezetője. A Bőgős fia és az ördögök bemutató az Egri Harlekin Báb Színházban. Országos kerámia és textilművészeti biennálé kezd helyen a Balatoni Múzeumban. És Mozart nap, hallgatás napja, mesteriskola, a Koncertó Budapest programjai a következő évadban. Jó napot kívánok! A Kossuth Rádió kulturális ajánló műsorát hallják. A mai szerkesztő Süveges Gergő. Húsz évvel ezelőtt nyitották tehát meg a Debreceni Modern és Kortárs Művészeti Központot. A stúdióban Vizikata, a Modem ügyvezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
És köszönjük, hogy ilyen messziről is eljött hozzánk.
Köszönöm, hogy itt lehetek.
Az alapítás óta világhírű művészek munkáit is láthatta a közönség. Sok minden történt 20 év alatt. Kik vagy mik voltak a legnagyobb szenzációk, ha visszatekint?
Azt hiszem, hogy úgy méltó és úgy igaz, hogyha egy közönségkedvenc kiállítással nyitok, hiszen a Modem 2006-ban, amikor megnyitotta a kapuit, akkor 99 év címmel Antal Péter debreceni műgyűjtő, de egyébként országos szinten szerintem az egyik legnagyobb magángyűjteménnyel rendelkező műgyűjtő képzőművészeti szekciójából vagy gyűjteményi részéből nyílt a teljes múzeumban kiállítás, és már ez is nagy belépő volt, mert ez is egy gyönyörű tárlat volt, viszont ezt követően nyílt aztán a sokak emlékezetében máig ikonikus kiállításként élő Leonardo tárlat, ami szerintem ott történt meg az, legalábbis a mi családunkban mindenképp, hogy elindultunk csapatosan Debrecen irányába, hogy felfedezzük a kiállítást, a Modemet, illetve minden egyebet, ami Debrecenben akkoriban történt. Úgyhogy ez a tárlat az mindenképpen...
De volt Picasso, vagy André Kertész is.
Hogyne, persze, Menré, így van, Refik Anadol, ugye volt a Messiások című tárlat, ami számomra az egyik legmeghatározóbb, a Modem korai életéhez kapcsolódó legmeghatározóbb kiállítás volt, itt biztos sokan emlékeznek rá, akik látták a tárlatot, a bécsi akcionisták egy kicsit így elfüggönyözött kiállítás szekciójára, ami azért nagy hatással volt az akkori művészettörténész látásmódomra.
A Modem nem klasszikus múzeumnak, hanem nagyszabású kiállítóhelynek indult, de ma már múzeum.
Így van.
Ez bizonyára a közönség számára is érzékelhető változást hozott. Például 2024-ben megnyílt a saját gyűjteményükből az első állandó kiállítás, de hogyan alakult időközben a gyűjteményük, mi mindenből állt össze?
Nagyon fontos azt hiszem azt megjegyezni, hogy egy ilyen váltás, amikor egy galéria vagy kiállító tér funkcióból múzeumi, muzeális intézményi funkcióba minőségbe lép át egy intézmény, nem vagyok benne biztos, hogy ez a közönség számára egyébként tetten érhető. Abban fontos fejlődés ez, hogy az intézmény maga hogy tekint az általa őrzött és gyűjtött értékekre, tehát a gyűjteményére. Itt ebben nálunk egy ilyen koncepciózus váltás történt. Viszont igen, valóban a közönség számára azt feltűnhetett, hogy addig a Modem nem szervezett a gyűjteményéből állandó vagy hosszú távú kiállításokat, azóta viszont igen, ugye az első a Hanyas vagy volt, valóban 24 tavaszán nyílt, és most pedig Modem 20 címmel itt a 20. születésnap kapcsán nyitottunk egy új kiállítást a gyűjteményünkből, és ez egy nem 3-4-5 hónapig tartó tárlat, hanem most hosszabb ideig lesz nyitva.
Mindjárt erről beszélünk még részletesebben, de hogy hogyan is állt össze a gyűjteményük, több forrásból kaptak műveket. Az egyik a már emlegetett Antal Lustig gyűjtemény, ami nagyon fontos.
Itt ebben, ezt ki kell sajnos javítanom, ne haragudjon érte, mert jelenleg a Modemnek saját gyűjteménye van, tehát azok a darabok, amik például most is a kiállítótérben láthatók, azok a Modem Kft. Birtokában, és egyébként a közgyűjtemény minőségben helyet foglaló művek. Az Antallusztik gyűjteménnyel a modemnek kezdete és alapítása óta nagyon fontos feladata van, hiszen évről évre újabb és újabb tematikák mentén kerül bemutatásra, ez hagyományként vagy tendenciaként is nevezhető, de a két gyűjtemény az nem ugyanaz. Még egy pici apróság összefüggés persze van, letétben van néhány Antallusztik művünk a gyűjteményből, de a két gyűjtemény nem ugyanaz.
A saját gyűjtésük hogyan formálódott vagy alakult, tehát a művészeti értéken túl mi alapján döntöttek, hogy mit szereznek be a múzeumnak?
Itt van egy egyébként koncepciózusbeli váltás, vagy egy stratégia megalkotása, ami a múzeummá válás környékén nagyon fontos volt nekünk. Tehát a Modem kezdetek óta szervezi a Debreceni Nemzetközi Művésztelepet, és ez egy nagyon fontos program a Modem gyűjteménye szempontjából, hiszen 2-3 évente mikor, hogy volt lehetőség megszervezni. Képzőművészeket általában 10-14 képzőművészt hív meg a Modem mindenkori kurátori csapata, hogy 10-14 napot töltsenek Debrecenben, és ez alatt az idő alatt meghatározott témák mentén előadásokat hallgatva, workshopokon részt véve alkossanak a saját elképzeléseik szerint egy később megrendezendő kiállításra műtárgyakat. Vagy együtt, vagy külön, ez mindig a művészekre van bízva, és ezért a részvételért és sok-sok információért cserébe, ami ebben a 10-14 napban elhangzik, az a kérésünk, hogy a műtárgy az lehessen a Modem gyűjtemény birtokában onnantól kezdve, tehát hogy adományként ajánlják fel, és tulajdonképpen így kezdődött a Modem gyűjteményének a megalapozása, és ezt a hagyományt a mai napig visszük, idén is szervezünk művésztelepet, és ott is az a kérésünk, hogy ezért a nagyon intenzív szellemi munkáért cserébe, ami majd a kiállító térben fizikai munkagyanánt megjelenik, az a gyűjteményünkbe adományként szerepelhessen később.
Most a 20. évfordulóra megnyílt kiállításon, amely október 25-éig látogatható, mi látható? Itt nem saját maguk, tehát nem egy valaki készítette el ugye a kiállítást, hanem fölkértek debreceni intézményvezetőket, igen, hogy ők maguk válasszanak a gyűjteményből. Ettől nagyon színes, sokféle lett ez a kiállítás?
Szerintem igen. Fontos szempont volt, hogy olyan intézményeket kérjünk fel, illetve kérjen fel a kurátor Don Tamás, akiknek az elmúlt 20 évben, akikkel szoros kapcsolatot ápoltunk, vagy valami számunkra, a Modem számára jelentős projektet valósítottunk meg, és csak hogy kiemeljek példákat, ugye van a méltán híres és általam is nagyon szeretett és látogatott Campus Fesztivál. A Campus Fesztivál egyik megálmodója és mindenkori alapító, egyik alapító atya, Süli András is a válogatók között van.
Igen, aztán az Alföld folyóirattól.
Így van. Tehát Debreceni ilyen emblematikus. Igen.
Na de mit láthatunk? Említsen neveket, hogy kit mit láthatunk.
Ezek a válogatók, tehát 20 személy kapott egy bőlistát, és ebből a bőlistából választhatott, hogy számára mi az, ami leginkább Debrecent, vagy az együttműködést, vagy a Modemet jellemzi. Így került ki a falakra többek között Balogh Kristóf fiatal képzőművész munkája, Berhidi Máriától egy nagyon szép mű, számára ugye életműkiállítást rendezett a Modem a közelmúltban. A Société Realiste, egy nagyon híres magyar duó, Szabó Ádám, Szász Lilla, debreceni képzőművész, Váci Lilla, Vince Otto, nagyon sok Bukta Imre, hogy a nagy öregek közül is említsek, Birkás Ákos, nem is tudom összeszámolni, de mondjuk így ránézek a listámra, egy 30-40 név szerepel, akikkel a kiállítótérben lehet találkozni.
Ez a kiállítás tehát október 25-éig látogatható, közeljövőre egyéb tervük.
A Modem 20. születésnapja szeptemberben, ahol egy nagy ívű programsorral készülünk, minden évben megünnepeljük a Modem szülinapját, de nyilván a 20. évforduló az más lesz és különleges
Minden
lesz.
Ünneplik.
Az összes kiállításon lesz tárlatvezetés, amire szeretném felhívni a figyelmet, hogy a idén 20 életévüket betöltő fiatalokat ingyen látjuk a rendezvényeinken nagy szeretettel, és természetesen minden vendégünket is nagy szeretettel várjuk.
Fogékonyak a fiatalok a kortárs művészetre? Tudom, hogy tartanak kurzust a Debreceni Egyetemen, úgyhogy kapcsolatban
dolgozunk rajta. Dolgozni kell rajta, de igen, egyre nyitottabbak.
Köszönjük szépen, hogy eljött hozzá.
Köszönöm, hogy itt lehettem.
Vizi Kata, a 20 éves Debreceni Modern és Kortárs Művészeti Központ ügyvezetője volt a vendégünk. Nem könnyű az élete egy bőgős 12. fiának, különösen, ha ez a bőgős a harsány családi élet elől egészen a pokolig menekül. Bátorságra, furfangra és egy kis humorérzékre mindenképp szüksége van. A Harlekin Báb Színház legújabb bemutatója a bőgős fia és az ördögök, a magyar népmesét Veres András írta át és rendezte Báb színpadra. Pilisi Csenge riportja.
Nem csak rendezte az előadást, hanem át is írta ezt a klasszikus mesét. Le kellett egy picit porolni, le kellett egy kicsit fordítani a mai gyerekek nyelvére?
Egyfelől igen, másfelől nagyon milyen mozaikszerű az eredeti mese.
Veres András rendező.
Rengeteg epizód lazán fűződve vagy kapcsolódva egymáshoz, és kiválasztani vagy megtalálni azokat a pontokat, esetleg át is alakítani, ami színpadon működhet.
Nagyon épít a színészre, hogy egy személyben kell mindent megoldani.
Az egyszemélyes játék az mindenképpen a színészre épít, ezt szeretem benne, hiszen a Báb Színház alapvetően gyökereit tekintve egy egyszemélyes műfajt.
Az ősi történetmesélést hozzuk vissza.
Zádori Szilárd Báb Színész.
Amikor elindult ez az egész, hogy egy tábor tűz körül a nagy idős öreg elkezdi mesélni a történetet az élet nagy dolgairól, és akkor ezzel a gyerekeknek is, meg a körülötte ülőknek is egy kicsit az élet bölcsességeiről tud egy kicsit mesélni. Most ezt hoztuk vissza, ez monojáték formában. Elkezdem mesélni ezt az egész történetet egy bőgős fiáról. Ebből a formából klasszikus játék, valamint abból, hogy a bábok is robosztusak, tehát fából készült bábokról van szó, amik ilyen totemszerű bábok, gyönyörűen ki vannak faragva, meg vannak festve. Az lesz maga modern része, ahogy majd én ezt a 9-10 karaktert fogom egyeneten belül 6 szereplőt egyszerre mozgatni, és természetesen a díszlet is egy nagyon-nagyon kortárs, de egy nagyon klasszikus, tehát egy szekrény játszódik, valamint ki van alakítva egy nagy bőgő forma, ami tud jobbra mozdulni, balra mozdulni, forogni, kinyílni, megjelenik benne a pokol, mindenféle terek alakulnak ki belőle, tehát hogy egy nagyon izgalmas előadás lesz szerintem.
Nagyon precíznek, nagyon pontosnak kell lenni, vagy mi a titka?
Ez így van. Itt nem lehet maszatolni, összemosni, vendégszövegeket beiktatni, nagyon pontosan kell megtanulni a szöveget, és utána pedig a mi technikákat megtanulunk, vagy a próba folyamat során kialakul, hogy ezt a szereplőt most ide jobb oldalra teszem, aztán egy kicsit elfordítom, majd a bal oldalra átfogom a másik bábot, fölveszem a nyakamba a harmadikat, tehát hogy ennek nagyon pontosnak kell lennie.
Van kedvenc karakter ebből a sok-sokból?
A főszereplőnk a Zsiga, ő egy a világ legegyszerűbb karaktere, legalábbis annak tűnik, tehát a legkisebb fiú, aki elindul az apja után, és az a határozottság, az az egyszerűség tényleg, hogy jó van, édesanyám, én most elindulok a pokolba, mert nekem hiányzik édesapám, visszahozom. És elindul, megcsinálja, lenyűgöző legalábbis számomra, hogy Veres András megírta ezt a történetet, hogy megy, kalandozik, összetalálkozik mindenféle csúfsággal, gonoszsággal, ördögökkel, és a lehető legkönnyedebb módon lendül túl minden problémán, a humorával, az eszével, mint egy klasszikus nép mesei hős, és ő az egyik legkedvencebb karakterem, igen.
Igen, igyekszem egyfelől ugye a szókészletet, a szövegértést egy olyan formába önteni, hogy azért érthető is legyen, de kellőképpen színházi szöveg, és ráadásul ez eleve egy humoros mese, és a Szilárd humorérzéke is nagyszerű, tehát igyekeztünk. Nem a folyamatos bohóckodás, de hogy a humort, mint egy folyamatos jelenlévő színpadi forrást használni.
Annál is inkább, hiszen a főhőst sokszor pont az esze mellett a humora az, ami kisegíti a bajból.
Igen, ez egy nagyon szerencsés főhős szerintem, mert valóban egy laza, de jó időben jó döntéseket hozó figura, és ráadásul itt megint csak a Báb Színház magyar gyökereire utalva, hogy a legkülönbözőbb furcsa, buta, hiú ördögöket győzi le, amit azért a mi Vitéz Lászlónk is elég gyakran csinál, tehát hogy úgy gondolom, hogy itt a hagyomány az itt is egy nagy erőssége tud majd lenni az egésznek.
Az Egri Harlekin Báb Színházban mutatták be a Bőgős fia és az ördögök, meg a Malac című darabot. szombaton nyílik a 14. Országos Kerámia és Textil Biennálé Keszthelyen. Ez hagyományosan a Balatoni Múzeum egyik kiemelt nyári időszaki kiállítása, amely a kortárs magyar művészet kiemelkedő alkotóit viszi el a régióba. Idén több mint 40 művész munkáit mutatja be a tárlat. Varga Tünde Pap Virág Liliánával, a Balatoni Múzeum művészettörténész múzeológusával beszélgetett.
Komoly hagyománya van itt Keszthelyen az Országos Kerámia és Textil Biennálénak.
Így van, ez a 14. alkalom lesz, hogy itt nálunk megrendezésre kerül a Pázó Textil és Kerámia Művészeti Biennálé. Az elmúlt 5 évben a Covid óta sajnos elmaradt ez a rendezvény, de 1997 óta 2 évente folyamatosan nálunk került megrendezésre.
Miért pont itt?
Valószínűleg a tematika miatt. A Pázó, mint a Balaton adta mindig a témáját ennek a biennálénak. Mindig egy előre meghatározott központi tematika köré szerveződnek az alkotások. Ez általában szintén a Balatonhoz köthető. Idén a fosziliák, kövületek, rétegek címszavak voltak a hívószavak, amelyre az alkotások érkeztek. Én már láttam őket, nagyon izgalmas alkotásokkal fog megtelni a kiállítás. A rétegek, fosziliák téma körül a múlt lenyomataival, ennek különböző szempontjaival, kortárs újraértelmezéseivel foglalkozik a legtöbb.
Milyen technikával dolgoznak az alkotók? Maga a név is behatárolja, hogy miről beszélgetünk.
Legtöbb alkotás az valamilyen szövött textil, vagy esetleg a textilnek különböző kísérleti formái, illetve kerámia, porcelán és ezeknek a különböző égetési módjai jelennek meg az alkotások között.
Hány alkotó munkája jelenik meg, és hogy lehet ide bekerülni alkotóként? Pályázni kell, bírálja egy zsűri, és akkor azok kerülnek kiállításra.
Igen, a Magyar Képző és Iparművészek Szövetségével közösen szoktuk rendezni ezt az eseményt. Ők írják ki a pályázatot, ezek köré, a címszavak köré, amelyre az alkotók pályáznak, és ezután egy szakmai zsűri válogatja ki a kiállítandó műtárgyakat. Idén több mint 40, pontosan 46 alkotó, és így közel 50 munka fog kiállításra kerülni.
Mekkora az érdeklődés ez iránt? Mi a tapasztalat az elmúlt több mint 10 évből?
Én úgy tudom, hogy nagy az érdeklődés. Az elmúlt években már a városból és különböző szakmai szereplőktől is hallottam, hogy nagyon várják vissza, így nagy érdeklődésre számítunk a most szombati megnyitón.
Izgalmasnak tűnik, de mennyire látványos dolgok ezek, és mennyire egyértelműen érthetőek egy átlagember számára.
A textil munkák például többek között inkább a hívószavak közül a rétegek, fókuszálnak, de megjelennek figurálisan is kövületek és fosszíliák. Ezeknek a látványossága főleg a méretükben mutatkozik meg. Gyakran itt többször több méteres alkotásokról is beszélünk.
Itt olyan alkotások is lehetnek, amit elképzelhetünk akár egy otthonban is?
Akár igen, van köztük egészen konkrétan szőnyekként értelmezhető alkotás is. Nagyon érdekes látni, hogy ennyire sok különböző alkotó hogyan tud reflektálni egy adott közös témára, és hogy milyen különböző rétegek valóban és szempontok tudnak megvalósulni a különböző anyagokban is akár, hogy ki hogyan használja az anyagokat, ötvözi őket esetleg.
Meddig láthatók ezek a kiállított tárgyak?
Szeptember 19-ig egész nyáron várja látogatókat és az érdeklődőket 3 termen keresztül frissen felújított időszaki kiállított termeinkben.
Szombaton kezdődik az Országos Kerámia és Textil Biennálé Keszthelyen. Egész évben látogatható a Kölcsei Kende kastély Cégény Dányádon. A kastélyban a Kende család történetéről, a nemesi élet és nemesi udvar gasztronómiájáról, a természetvédelemről és a szatmárberek természeti értékeiről szóló állandó kiállítások várják a látogatókat. A tájegységben számos természetvédelmi terület található, amelyek vezetett túrák keretében is megismerhetők. A látogatás előtt regisztrálni kell. Debussy szép zenéjére zenei programot ajánlok most. Mozart nap, hallgatás napja a Koncertó Mesteriskola. A jól megszokott tematikus napok és ifjú tehetségek támogatása mellett izgalmas koncertekkel készül a 2026-27-es évadra a Koncertó Budapest. A különlegességek közül emelt ki néhányat Keller András főzenei igazgató Barta Bernadettnek.
A Koncertó Budapest 2026-27-es évadának mottója Beethoven 200. Ez szerintem egy nagyon erős felütés, és egy nagyon-nagyon meghatározó az évadra tekintve, hiszen ugye Beethoven bicentenárium lesz 2027-ben, és önök már az év elején, január 9-én kezdik ezt a bicentenáriumot ünnepelni Beethoven művészetét. Hogyan pontosan?
Szerintem minden év egy kicsit Beethoven év. Lehet, hogy nem Beethoven a legeslegnépszerűbb, de az biztos, hogy a nagy közönség körében Beethoven mindig is az egyik legszeretettebb zeneszerző volt. Az embert, mint olyant képes volt összekötni az éggel, és a bennünk lévő érzelmeket is olyan módon közvetíteni, ami gyakorlatilag minden esetben valamilyen módon felemelő és egyben megrázó is. Az előadók számára azt hiszem azért, ha nagyon őszintén megvizsgáljuk magunkat, Beethoven a legnagyobb szakmai kihívás. Gyakorlatilag nincs olyan műve, ami ne legyen teljesen más, mint a többi. Tehát ő nem típusokat ért, képes volt újat alkotni. Ugyanakkor Beethoven soha nem írt bonyolult dallamokat, viszont olyan módon volt képes azokat feldolgozni, hogy az elképesztő. Egyébként sokszor szoktuk mondani, hogy ő volt amúgy az első rocker. Most egy olyan évad jön, ahol szeretnénk amennyire lehet teljességre törekedni. Legalábbis a Koncertó Budapest azt a feladatot tűzte ki, hogy nagyjából valamennyi zenekarra írott művét szeretnénk előadni, és ez a nagy Beethoven Fesztivál, ez januártól november végéig tart.
Gyakorlatilag nem csak egy évadot, hanem két évadnak a felét átöleli.
Igen, hiszen január 9-én kezdődik ez a Missa Solemnisszel, és a Fidelioval végződik novemberben.
Ennek talán akkor a csúcspontja, majd a nagypénteki hangversenyük lesz, ami egy hagyományos hangverseny, de itt is ugye Beethoven lesz a középpontban.
Igen, egészen rendkívüli módon Beethoven halálának a napja pont nagypéntekre esik, és így 2027. március 26-án nagypénteken lesz az a bizonyos nap. Ehhez kerestünk hozzá méltó vagy illő műsort, és így a Krisztus az Olajfák hegyén című nagyon ritkán hallható, de csodálatos oratóriumát fogjuk előadni nemzeti énekkar közreműködésével, és Várjon Dénes fogja előadni a csodálatos C-mozongora versenyt, és végül szokatlan módon, de az Eroika Szimfónia gyászindulójával zárul a koncert nagypénteken.
Nagyon örülök, hogy megemlítette a zongora művész nevét, mert hogy ő lesz idén évad művésze.
Várjon Déneshez több évtizedes személyes barátság, és egy nagyon erős munkakapcsolat fűz, tehát egy nagyon széles repertoárt fog mutatni ebben az évben velünk együtt Dénes. És ezeken kívül, ami nincsen benne az évadban, lemezre vesszük Bartók Béla összezongora versenyét, valamint a Rapszódiát és a Szkercót, amit az egyik talán legkiválóbb kiadó, az ICM fog kiadni. Ezt a felvételt most kezdjük júniusban, és október elején fogjuk befejezni, és reményeim szerint talán jövőre már készen is lesz, hogy mindenki meghallgathassa.
Szeretnek hosszú távban gondolkodni, és ezt nem is mutatja jobban más, mint a volt egyszer egy 20. század.
Arra gondoltam, hogy van egy csodálatos és kimeríthetetlen repertoár. A 20. század legalábbis az első néhány évtizedének a repertoárja, ami most már olyan messzinek tűnik, és hogy mennyire eltávolodtunk ebből kicsit gépiesedett korban ezektől a fantasztikus nagy érzésektől, amik akkoriban meghatározták a világot, és ezt szeretném egy hosszú távra, ha sikerül fenntartani ezt a volt egyszer egy 20. századot. Nyilvánvalóan van az elnevezésben részemre egy nosztalgia.
Koncertó Budapest következő évadáról hallottuk Keller András főigazgatót. Ezzel a kalendárium végére értünk, a hangmérnök Hajósi Bence, a szerkesztő Süveges Gergő volt, a műsor felelős szerkesztője Babucs Kriszta. Köszönjük a figyelmüket, Nánási Anikót hallották.